Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek, kezdjének el a 193. éneket. 193. ének így kezdődik. Dicsőség az Istennek, dicsőség az Istennek fenn a magas egekben. Istenünk, köszönjük azt az örömhírt, hogy született nekünk megtartó. Köszönjük, hogy megváltott hívek lehetünk, úgy, ahogy egykor az ének írója is megfogalmazta. Köszönjük, hogy tudhatjuk, milyen sokba került neked az, hogy minket a gonosz rabságából kiszabadíts, hogy világosságra segítsd a mi életünket. Milyen sokba került neked az, hogy visszasegíts minket az atyai ház biztonságába is, melegébe. Istenünk, csak ott tud igazán örülni a lélek. Ott az atya asztalánál, ott, ahol levetheti az ember tékozva életének rongyait, és felöltheti a kegyelem ünnepi ruháját. Köszönjük, hogy így öltözteted át újra és újra a mi lelkünket. És így akarsz minket leültetni ismételten a mennyei kenyér asztalához. Mert látod, Urunk, hogy a hétköznapok rohanó világában úgy elfogy a lelki energiánk. Elfogy az örömünk, a szeretetünk, a békességünk, a türelmünk. Sokszor a reménységünk is. Köszönjük, hogy újra megkaphatjuk azt a felülről való adagot, aminek hiányában hiába is erőlködnénk, próbálkoznánk, nem jutnánk semmire. Köszönjük neked, hogy ismételten meg akarsz szólítani, hogy kiemelj minket önmagunkból, mélységeinkből, hogy céltalan körforgásunkat megszüntesd, és a mennyei célra irányítsd a mi szívünket. Köszönjük neked, hogy kész vagy most is gazdagát tenni a veled való találkozásunkat. Köszönjük, hogy egymással is találkozhatunk a te színed előtt, úgy, mint megváltott hívek, mint a te hazaérkezett, téged ismerő és veled ünneplő gyermekeid. Köszönjük neked, hogy ennek az örömét akarod ismét megszaporítani a mi szívünkben, hogy találkozhatunk veled és egymással. Amen. Készüljünk testvérek Isten igének a hallgatására. A 202-es ének első két versét énekeljük. A 202-es énekünk így kezdődik. Örvendjetek keresztjének, nyíljatok meg nyelvek és szívek. Hallgassuk az írtestvéreim János evangéliumának első részéből, a 11-től 13-ig terjedő versekből. Felolvasom az igét a János evangéliumának első részéből, a 11-től 13-ig terjedő versekből. Figyelmes szívvel hallgassuk. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Az övéi közé jött. Ez egy nagy örömhír. A folytatás már nagyon lehangoló, hogy az övéi nem fogadták be őt. Kik ezek az övéi, akik közé jött, és akik nem fogadták be őt? Nyilván elsősorban az ószövetségi zsidóságra kell gondolnunk, Jézus kortársaira. De azokra az előző generációkra is, akikkel kapcsolatosan maga Jézus mondta, hogy ti a prófétáitokat is megöltétek. Azaz jött már előzetesen, mint egy Jézus útkészítőjéként, nem egy próféta ez a választott néphez, és lám Jézus nagyon őszintén a szemükhöz vágja azt, amit cselekedtek velük. Megöltétek őket. Nem véletlenül mondta el Jézus a gonosz szőlőmunkások példázatát, aminek a tanulságait bizony meg is értették a Jézus korabeli hallgatók, főleg ugye a vallási vezetők, írástudók, farizeusok érezték érintve magukat. Mert hogy ott a szőlősgazda példázatában Jézus nagyon világosan elmondja, hogy amikor maga a gazda jogos igényét bejelentette saját szőlőskertjének a termésére, akkor a küldöttek közül némelyeket megköveztek, másokat megöltek, és amikor itt tanakodott a gazda, hogy elküldi az ő fiát, azt talán megbecsülik, akkor éppen az, hogy a fiú jött, még jobban felhergelte a bérmunkásokat, és azt mondták, hogy itt az örökös, öljük meg őt, és miénk lesz az örökség. Nyilván Jézus előre érzékeltette, és nem csak ezzel az egy példázatával, hanem sok más tanításával azt, hogy milyen érzés lehetett számára, milyen érzés lehetett az atya számára az, hogy eljött az övéi közé, és az övéi nem fogadták be őt. Döbbenetes drámákat lehet olvasni a kitaszítottság, a be nem fogadottság kapcsán. Tele van a világirodalom ilyen történetek. De ezek mind valós esetekből merítenek. Mert hallunk manapság is olyat, hogy családtagok nem fogadják be egymást, vagy éppen kizárják egymást. Persze mindenki magyarázza maga bizonyítványát, sorolja az okokat, hogy milyen jogon tette ezt a nehéz, de mégis megteendő lépést. Iszlám Isten tudta nagyon jól előre azt, hogy mi lesz a sorsa Jézusnak közöttünk. Ugye már a születési körülménye is rögtön beszélnek arról, hogy milyen fogadtatásban részesült közöttünk. Ugye évről évre eljátszák gyerekeink is a fogadós szerepét, aki húzza a vállát, hogy hát tele a ház, nincs hely. Egy várandós szülés előtt levő anyának nincs hely. Miért nem adja át valaki a helyet neki? Miért nem húzódnak egy kicsit összét, és egy sarokban miért nem szorítanak helyet egy szülőanyának? Ugye ez már rögtön az érzéketlenség, a közöny, az embertelenség, a nem törődömség is lehetne sorolni még mennyiféle bűn gyűjtő helye. És nyilván ezt mind-mind magára vállalta Isten, amikor Jézusban embertestet öltött, sőt kiszolgáltatta magát, hogy ilyen törékeny csecsemő formájában kerüljön be közé. Ráadásul úgy, hogy amikor Herodes tudomására jutott az ő érkezése, akkor tombolt dühében, mert féltette a trónját. Mert jöttek a bölcsek, ugye, hogy hol van a zsidó király, aki megszületett. Miféle zsidó királyról kérdezősködnek magától, a trónon levő királytól, Herodestől. Akiről tudjuk, hogy véreskezű volt, saját családtagjait is megölette, mert féltette a trónját tőlük. Most hát ilyen körülmények közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De vannak, akik befogadják, és itt van megint egy fordulat ebben az üzenetben. Vannak, akik befogadják. És tudjuk, hogy milyen csodálatos fordulat következett be azok életében, akik ezt megtették. Akik nem mentek el közönösen Isten üdvözítő szándéka mellett. Akik felfigyeltek a testben megjelent Istenre. Akik felismerték benne, akár csak a bölcsek, akár csak a pásztorok, a tehetetlen csecsemőben az üdvözítőt. Felismerte az Aksimeon prófétai látás birtokában, felismerte az idős özvegyasszony Anna a templomban, és mindkettő áldást mondott fölötte. Mert felismerték benne a világ megtartóját. És az egyszerű, hétköznapi, mezitlábas vándorprófétában, az Ács fiában sorra felismerte Mária Magdaléna, felismerte Zákeus, felismerték a halászok, és még sokan mások, ugye, akikről csak az evangéliumokban olvashatunk, hogy micsoda fordulatot hozott az, amikor valaki befogadta őt. A Zákeus történet is erről beszél nagyon világosan. Hogy a kapzsi önző, görcsösen magának gyűjtögető, fővámszedő, egyik percről a másikra hirtelen adakozó, jószívű, szegényeken könyörülő ember lesz. Mert aki befogadja, annak az életében megtörténik ez a hatalmas fordulat. Stanley Johnson, neves amerikai Indiában szolgált misszionárius írja le, hogy egyszer 4000 középiskolás leány előtt kellett beszélnie. És az egyik középiskolás lány mutatta be őt a hallgatóságnak. Ezt a leányt azért választották ki erre a feladatra, mert kiegyensúlyozott, csendes, sugárzó lélek volt. És miközben ez a leány kiment a mikrofonhoz, hogy bekonferálja a híres előadót, Stanley Jones, a lelkész, aki szervezte ezt az előadást, oda sugta a neves előadónak, hogy figyelje csak, ez a leány 6 hónappal ezelőtt még a legrendetlenebb volt az egész iskolában. De átadta magát Krisztusnak, és ennyire megváltozott. Mert aki befogadja őt, az hatalmat kap arra, hogy Isten gyermeke legyen, ahogy mondja itt János. Akik befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Miféle hatalomról beszél itt János? János nagyon tisztában volt azzal, hogy ezen a világon hogy működik a hatalom. Ugye ott volt a szeme előtt, mint kortársai szeme előtt is, a letipró, mindent elgázoló római hatalom. Az alatt nyögött a maroknyi kis Izrael Jézus korában is. Nyilván sokan félre is értették az ő messiási mi voltát. Az lenne az igazi, dicsőséges, dávidi, sarj, királyi messiás, ugye, aki fegyvert fogna a hadsereg élén, kiűzni a leigázó rómaiakat, akik jogtalanul vitorolják a hatalmukat a leigázott Szentföldön. És Jézus nem ilyen hatalommal jön. Sőt, pontosan ennek ellenkezőjével érkezik. Szamárháton, mint a szegények, fegyver nélkül és hadsereg nélkül, szedett-vedett kis tanítványok társaságában, írástudatlan, primitív, koszos halászokból, verbuvál, meg ilyen gyanús alakokból összecsődített társasággal érkezik Jeruzsálembe, virágvasárnapon. És közben mégis vannak, akik felismerik benne a messiást, és hódolnak neki. És ezek a boldog lelkek. Ezeknek már olyan hatalom van a birtokukban, aminek birtokában mássá lesznek. Van hatalmuk nemet mondani a gonoszra. Van hatalmuk a kísértőt elutasítani az ajtójuk elől. Van hatalmuk arra, hogy föléje emeltessenek mindannak, ami nagyon kiábrándító a külső körülmények vonalán. És ők már nem azt nézik, hogy a római uralom alatt nyög a Szentföld. És nem azt nézik, hogy miféle papság uralja a szent helyet, a templomot, ahova szintén nem fogadták be Jézus. Tudjuk, hogy hányszor kellett onnan menekülni a világvasárnapon is, mert nem volt biztonságban, érezte a feszültséget, ugye, hogy már az ő elfogatását tervezik éppen a szent helyen. Most hát tudta Jézus, ugye, hogy ilyen helyen nincs biztonságban, és ezért ment ki rá vasárnap este, hogy kint Betániában töltse az éjszakát. Akik befogadják, azok olyan hatalom birtokába jutnak, amit nem lehet fölcserélni semmilyen földi gyanús hatalommal. Zsidó Leány különböző európai egyetemeken tanult, rengeteg fokozatot szerzett a tudomány vonalán, és mégis azt mondta egy adott pillanatban, nem tudtam semmit. Megtaláltam Krisztust, és megtudtam mindent. És az a ragyogó arc, amivel ő ezt elmondta, mindenkinek tudomására hozta, hogy ő valami különös hatalom birtokába jutott. Amit nem tud fölérni a legmagasabb fokozatú tudomány sem. És nyilván ez az, ami hatalmas változást tud hozni egy ember életében. Akár a nagyon mélyre csúszott, vagy nagyon elkeseredett lelke életében is. Egy budapesti lelkipásztor írja le, hogy a gyülekezetében egy középkorú asszony korán elveszítette a férjét, és halála után, a férje halála után gyászából, sötétségéből, reménytelenségéből semmi kiutat nem látott, és háromszor is öngyilkosságot kísérelt meg. Aztán betévett egy református templomba, ahol megszólította Isten, és fény ragyogott föl az ő gyászának éjszakájában. És ott ragadt a gyülekezetben. A gyülekezet egyik legaktívabb tagja lett. Azt mondta később a lelkipásztornak, lehet furcsán hangzik, de Krisztusban sokkal többet nyertem, mint amit a férjemben elveszítettem. Igen, ez az a hatalom, amit nem ismer ez a világ. Amit nem ismernek azok, akik nem fogadták be Krisztust. Akik számára az ő születése nem több, mint egy elfelejthető történelmi eseménynél. Márpedig a kereszténység 2000 éves története mégis arról beszél, hogy elfelejthetetlen. Hogy sarkaiból kimozította a világot. Hogy valami olyan hatalomhoz juttatja azokat, akik befogadják őt, amit nem tud fölülírni semmilyen világi hatalom. Olyan erő származik tőle azok életében, akik befogadják őt, aminek birtokában Zákeushoz hasonló és másokéhoz hasonló döntéseket tudnak hozni. Ami az egész életüket új irányba indítja el. Sőt, ami nem csak a saját életükre lesz kihatással, hanem mindazok életére, akik hasonló módon hinni fognak majd az ő nevébe. Mert azt mondja, hogy azok lesznek Isten fiaivá, akik az ő nevében hisznek. Akik nem vérből, sem a testnek indul akaratából, sem a férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Milyen pontosan leírja azt, hogy milyen hatalmas különbség van a test akaratából, a vér indulatából való születés és Istentől való, az Istentől való születés között. Ugye erről beszélt Jézus maga is, ugye abban a csendes éjszakai beszélgetésben Nikodémusnak, az írástudó Nikodémusnak, aki idős korára ott értetlenkedett Jézussal való beszélgetésében, hogy hát hogy születhet még egyszer az ember, ha vén. És Jézus elmagyarázza, hogy víztől és szentlélektől. Víztől és szentlélektől. Nem még egyszeri testi születésről beszélt Jézus, hanem a testi születés éppen azért történt, hogy ebben a földi életben, ebben a testi időnkben, ami megismételhetetlen, ebben mi eljussunk a Szentlélektől való születés csodájáig. És ez az Istentől való születés. És ez hatalmas energiákat szabadít fel az emberbe. Indiában történt, hogy egy keresztény indiai nőhöz egyszer beállított két nő hosszas és kitartó dörömbölés után, és amikor ajtót nyitott, akkor elsőnek feltűnt egy ilyen 20 éves, csapzott hajú, lesoványodott, nagyon gyanúsan kinéző leányzó, és amikor egy kicsit beljebb jöttek, akkor vette észre, hogy a mögötte levő hölgy pedig egy régi ismerőse, akikkel évek óta nem találkoztak. És amikor beljebb invitálta őket, akkor kiderült, mikor leültek, hogy a régi ismerős elkezd veszteni, és azt mondja, hát ez a húgom. Most követett el öngyilkossági kísérletet, és nem sikerült szerencsére, de lám ingyen is szív. És aztán elmesélte, hogy milyen háttérből származik, és aztán amíg ott próbálta megkínálni ez a keresztény indiai hölgy őket valamivel, ott térült, fordult a konyhában, mire visszajött hozzájuk, látja, hogy már csak a 20 éves öngyilkos jelölt van egyedül, a nővére eltűnt. De úgy eltűnt, hogy nem is jött vissza. És akkor döbbent rejá, amikor néhány nap eltelt már, hogy hát szándékosan a nyakára sózta ezt a húgát, akivel a család sem tudott már mit kezdeni. És hát próbált mindenfélét megtenni ez a keresztény indiai nő. Először is próbálta ugye tisztába tenni, etetni, nem akart enni, aztán ágyba zuhant és napokig aludt, és végül aztán a hosszas kínlódás, próbálkozás olyan állomásokon vezetett keresztül, hogy több mint egy évig tartózkodott nála, de csak egy szobás lakása volt, ott szorított a sarokban egy helyet egy újabb ágynak, hogy valahol lefektesse. Aztán próbált vele beszélgetni, napokig meg sem szólalt, aztán próbált elvinni pszichológushoz. Néhányszor sikerült nagy nehézség árán elvinni, de ott meg se szólalt, egy mukot sem mondott. Aztán egyszer eltűnt két napra, majd csuromsárosan jött vissza, kiderült, hogy megint öngyilkos akart lenni, egy ilyen nagy víztárolóba akart bele gázolni, aztán mégsem volt bátorsága hozzá, hazajött. Egyszer a saját lakása közepén úgy találta, hogy petróleumot öntött magára, és már a kezében volt a gyufa, és nagy hadakozás árán tudta csak végig kiverni a gyufát a kezéből, hogy ne gyújtsa meg magát. Na, a vége az lett ennek a történetnek, hogy több mint egy évi bajlódás, kínlódás, gyötrődés, mindenféle próbálkozás után, sok imádság után, sok bizonyságtétel után, sok szeretetgyakorlás után hitre jutott ez a leányzó. Aztán elmondta a történetét, hogy miért akart öngyilkos lenni, hogy sok gyerekes családból van, mind csak lányok, a testvérek, és az apa, mikor már meglátta az ennedik leányt a sorban, a születések rendjén, akkor rettenetesen dühös lett, hogy egy fia sincs, mert ugye Indiában a nő az másodrendű, és nem örülnek az apák, ha lányok születnek, hanem inkább fiúk kellenek neki. Na és hát ennek a levét itta meg szegény leányzó, hogy az apja mindig durván bánt vele, és végül elmenekült otthonról, rossz társaságba keveredett, alkoholfüggő lett, és drogfüggő lett, és ezért jutott ide. Most hát miután aztán helyre jött, akkor közös megegyezés alapján ő hazavitte a családjához, és a családjában aztán évekkel később is olyan jelzések jöttek vissza, hogy éli a keresztény életét, és helyt áll a mostoha körülmények között is, ott, ahol hindu világ sok-sok visszássága van, és mégis a kereszténysége hiteles tudott lenni. Mert volt valami olyan hatalom a birtokában, ami korábban ugye ennél a befogadó nőnél volt számára ismerős, mert ugye akik befogadnak egyet a Krisztus nevében, azoknak adatik ez az erő és ez a hatalom, hogy ez a befogadás olyan hiteles legyen, hogy utána ők maguk is talpra álljanak és mások befogadására alkalmasak legyenek. Kik ezek, akik nem vérből, nem a testnek indulatából, hanem Istentől születtek. Istentől születtek. És ugye karácsony múltán mindig az a nagy kérdés, hogy tudjuk mi megélni ezt, hogy befogadtuk őt, és hogy ez a befogadás milyen gyakorlati következményekkel jár majd odakint. Hogy tudjuk mi egy-egy cseppnyi jóság, vagy egy-egy újabb adag szeretet által igazolni a környezetünk felé azt, hogy nálunk járt már ez a megszületett Krisztus. Egy angol keresztény író így fogalmaz, hogy egy csöpnyi jóság a szomszéd felé értékesebb, mint a szeretet óceánját árasztani az emberiségre. Ugye ez ilyen nagy hangzatos szó, hogy a szeretet óceánját árasztani az emberiségre, erre úgyis képtelenek vagyunk, de egy csöpnyi jóságot a szomszéd felé gyakorolni, Ez igazán értékesebb minden ilyen nagy, megvalósíthatatlan szándéknál. Egy angol költő, Tennyson mondja, hogy szeretetnek csoda kezén megszólal az élet hárfa. Énet húrja, zengve rezdül, láthatatlan már, dallá válva. Szeretetnek csoda kezén megszólal az élet hárfa. Kik tudnak élethárfát megszólaltatni? Ugye, akik hallottak már hárfa zenét, tudják, milyen finom, milyen szívbe markoló, milyen lágy dallamokat tud kicsiholni a hárfából a zenész, és mennyire meg tudja fogni az ember szívét. És a keresztény ember éppen a szeretet csoda kezén kell megszólaltassa azt az élethárfát, ami mennyei eredetű dallamot visz vele ebbe a sötét világba. Oda, ahol nincs befogadás, ahol sok az elutasítás, ahol sok a közön, sok a kegyetlenség, meg a keménység az emberi kapcsolatokban. Nos, ilyen helyzetben kell nekünk megszólítani, megszólaltatni ezt a felülről való élethárfát. Hogy már a láthatatlanba tudja bekapcsolni a láthatókat, és tudjuk közelebb segíteni azokat, akik sokszor éppen ilyen helyzetbe kerülnek, mint ezek a történetek is igazolják, a szeretetlenség, az elutasítás, a be nem fogadás miatt. Az övé közé jött, az övé nem fogadták be, akkor, ugye ez a zsidó helyzetre vonatkozik, akik viszont befogadták, azok hatalmat kaptak. Már a zsidók közül is, és később a pogányok közül is, és hála legyen neki, hogy elkészítette a mi szívünk ajtajának megnyilását is, hogy mi is az ő befogadói közé tartozhassunk a mi örömünkre. Amen. Imádkozzunk. Kegyelmes Úrunk, köszönjük hálaadással, hogy minden elutasító szándék, minden mostoha külső körülmény ellenére elindultál felénk. Jöttél abba a világba, amiről tudtad, hogy keresztet készít neked. Jöttél, és mégis a kereszten át is biztosítottad a keresztre szegezőket is a te megbocsátó szeretetedről. Ott is tudtál imádkozni, érettük. Köszönjük neked, Jézus, hogy ilyen ellenállatlan szeretettel érkezel ma is, és keresed azokat, akik ezt a felülről való isteni hatalmat még nem ismerik, akik az Istentől való születés csodáját még nem élték meg. Könyörű rajtunk, Urunk, hogyha valamit megízleltünk már ebből a csodából, akkor másokkal is megízleltessük ezt. És ne mondjunk le azokról, akik már rég le akartak mondani önmagukról. Köszönjük, hogy van kiút minden mélységből általad, a te hatalmad által, az Istentől születetteknek tőled kölcsönzött ereje által. Könyörű, hogy ilyen erőt tudjunk birtokolni, és ezt tudjuk gyakorlatba ültetni sokak megmentése érdekében. Köszönjük neked, hogy sok áldást adtál nekünk ezen az ünnepen, és tartogatsz még a hátralévő alkalmakra is. És köszönjük neked, hogy nem engeded, hogy az ünnepi fény kihuntával a mennyei világosság kihunjon a mi szívünkből. Könyörű, hogy fényhordozók maradjunk a hétköznapok sötét napjain is. Köszönjük neked, hogy a te erőd birtokában mehetünk, és hiszük, hogy ez az erő elég ahhoz, hogy szembenézzünk a gonosszal, és a te erőd birtokában győzni is tudjunk. Könyörű a betegeken, a szenvedőkön, a kitaszítottakon, azokon, akik karácsonyt is úgy ünnepelték, hogy nem érezték át a befogadás örömét. Könyörülj azokon, akik elutasítanak, akik nem tudnak vagy nem akarnak befogadni másokat. Köszönjük neked, hogy a te befogadó szereteted biztonságában mehetünk tovább, és hisszük, hogy ez elég nekünk minden napra, az örökké valóságig. Amen. Csendes imádságban álljunk meg az Úr előtt. Áldott vagy, Urunk, hogy elfogadod a szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A 440-es énekkel zárjuk együttlétünket. Áldás előtt énekeljük a 440-es éneket, mindkét versét. Az első vers így kezdődik, csillagfényes éjszakán angyal szózat hangzik. Mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.